204-ben énekünk első esélyt énekeljük. Biztosan kívül nincs énekjárva. Péntek este tárgyalja a presbitérium a 2024 második fél évére szóló missziói munkatervünket, és a jövő vasárnap pedig az istentisztelet után az év zárás és nyitás pénzügyi és egyéb anyagaiban. Jövő vasárnap este kezdődik az egyetemes ima hét, 6 órától az evangélikus templomban a görög-katolikus lelkipásztor fog szolgálni a jövő vasárnap este. Most folytassuk az istentiszteletet a 801. énekkel. Szívből köszönöm, Uram, az életet. egészen kicsinek tűnő is.
Azt mondja a, például a Zsoltárok könyvében, sokszor van ez, hogy akkor az aggódásaim megsokasodtak, akkor a te kegyelmed megvigasztal engem. Tehát az kicsi dolog az aggódás, mert az még nem is baj igazán, csak egy elképzelt baj. De az is ugyanúgy el tudja tömíteni a szűrőt. De lehet ez egészen nagy, mint ahogy a történetben láttuk, amit először felolvastam, hogy egy özvegy édesanyjának az egyetlen gyermeke meghalt. Ez viszont egy hatalmas nagy baj. Abban a korban nem volt szociális háló, tehát és nem volt női munka nagyobb részt. Tehát egy egyedülálló özvegy asszony, akinek se férje, se gyermeke nem tudott mit kezdeni magával, és kalamizsnára szorult. Tehát nagyon nagy baj volt, azon kívül, hogy szerette nyilván a fiát és gyászolt. Tehát lehet kicsi vagy nagyobb baj, lehet egyéni baj, vagy közösségi baj, ugye ez egyéni baj, hogy a fia meghal, de közösségi baj, a közösség, a család is közösség, tehát vannak olyan bajok, ami az egész családot érinti, ami például a családfő nem tud dolgozni, mert hirtelen megszűnt az állása, és így tovább. De van olyan baj is, ami egy egész nemzetet sújt, a második ige, amit olvastam, Ézsaiás próféta könyvében hangzik a népnek, hogy vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, a babiloni fogság sújtotta a népet, és nagyon rossz volt az az érzés, hogy ők itt idegen nép uralma alatt rabszolgák, és ez a baj az egész népet sújtotta. És van akut baj, és van időt baj. Akut baj az, hogy ha meghal valaki, vagy munkanélküli lesz, de időt baj a babiloni fogság például, amelyik 70 éven át tartott. És 70 éven át vigasztalásra szorultak azok az emberek, akik elszenvedték. És csak 70 év után kaptak vigasztalást. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és van ilyen, amire nem tudok rögtön megvigasztalódni. Boldogok, akik sírnak, ezt mondja. Ez egy furcsa dolog, hogy miért fontos a sírás, mondjuk így, itt talán kevésbé meglepő, miért fontos a sírás, mert tudatosodik, hogy vigasztalásra szorul. Tudatosodik a baj. Tudatosodik az, hogy benne vagyok. Ez egy nagyon fontos dolog. A sírásban jut felszínre a mélyből a rossz, a baj, amivel szembe kell néznünk. Nekünk mi fáj? Ha nem szoktunk sírni, nem tudunk sírni, az baj, mert azt jelentheti, hogy nem tudatosodik bennünk, hogy mi a baj. Elnyomjuk, lenyomjuk. Majd csak megoldódik, majd csak lesz valami. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az nem kap vigasztalást, aki nem néz szembe a bajával. A saját tehetetlenségével. Mi sírtunk-e már? Szoktunk-e sírni? Felszínre jöhet-e a baj, mert akkor, ha nem jön felszínre, nem tudunk meg se gyógyulni. Nincs gyógyulás, ez világos ebből az igéből. neked mi fáj? Hát mondtam, hogy a veszteségek azok nagyon tudnak fájni. Egy ember elveszítése, a munkahely elveszítése, és így tovább. De fájhat a bűnbánat. A babiloni fogságban a népnek bűnbánatra kellett jutni. Hogy nem figyeltünk eléggé Isten igéje. Nem jártunk az ő útjai. Ez is fájhat, és itt is vigasztalást kell kapnunk, ahogy vigasztalást kaptak, hogy bűne megbocsáttatott. Ugye így hangzik, amit felolvastam a profétától. De ugyanúgy a tehetetlenség, ha egy helyzetben nem vagyunk képesek egyáltalán utat látni, tanácsot kapni, nem vagyunk képesek megtenni, amit kellene. Ugyanúgy fájhat a csalódás. És itt nagyon érzékletes kép a Jelenések könyvéből felolvastam, hogy ki tudja fölnyitni a könyvet, a hétpecsétes könyvet, ki méltó rá? Hétpecsétes könyv, hogy mi lesz ezzel a világgal, hogy mi az Isten terve, és János sír, mert csalódik. Ez azt látja, hogy senki nem méltó rá. Csalódik magába, hogy ő Jézus Krisztus szeretett tanítványa, nem méltó rá, hogy az Isten titkait megismerje. Csalódik az összes többi emberben, hát Péterben, aki az apostolok vezetője volt, bárkiben, hogy ő sem méltó rá. Nagyon nehéz, és nagyon vigasztalásra szorulunk, amikor csalódunk vezetőinkbe, akár lelki vezetőinkbe, azokban, akikre fölnézünk, hogy ők sem méltóak arra, hogy az Isten titkait igazán megnyissák az emberek előtt. Az ilyen csalódásunkban is nagyon nagy vigasztalásra szorul. És vigasztalásra szorul a magányában az ember, amikor eljön. Amikor nincs, aki mellette legyen, hogy teljesen elveszti a talajt a lábam. És itt jutunk a következő ponthoz, hogy kapcsolat nélkül nincs vigasztalás. A vigasztalás az emberi és az isteni kapcsolataikon keresztül. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hát nem magamat fogom megvigasztalni, ugye ez egyértelmű ebből az igéből, hanem valakitől kapom a vigasztalást. A magányos ember ezért nagy veszélyben van. Mert nem tud, nincs akitől, aki áthangolja, megtisztítsa, átölelje. A magányos ember könnyen vigasztalanná, reménytelenné és keserűvé válik. És a saját életünkben vigyázzunk, hogy ne szigeteljük el magunkat másoktól. Mert ez szokott a baj lenni, hogy nem nyitunk, bezárkózunk. A magányos ember van a legnagyobb bajban, mert befullad a motor, nem képes már teljesíteni, de egyáltalán élni sem, mert nincs, aki megtisztítsa a szűrőjét. És természetesen az utolsó pont a legfontosabb, hogy van egy olyan kapcsolat, amelyik mindenki számára nyitva áll, és minden helyzetből meg tud tisztítani, és vigasztalást tud nyújtani. Tudjuk, ez az Istennel való kapcsolat, de az Istennel való kapcsolatot nehezen tudjuk elképzelni. Viszont az Isten két vigasztalót küldött nekünk. Ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy másik vigasztalót fogok nektek küldeni, ez azt jelenti, hogy ő az egyik vigasztaló. Akiben eljött, látva sok-sok nyomorúságunkat, és magára vett az összes szennyet, ő mosta ki, az életét adta, hogy megtisztítson, és ő neki hatalma van, mert ő méltó arra, hogy megnyissa a könyvet, ugye ez volt a vigasztalás, hogy győzött a Júda oroszlánja, és látott egy megölett halált, az apostol. Jézus Krisztus méltó arra, hogy megnyissa az Isten titkai kezét. Ő benne nem fog nyitni. És ő minden helyzetben megoldást tud adni, még ugye az egy demonstráció volt, mikor a feltámasztott néhány halottat. Hogy lássuk, hogy a legképtelenebb, legnehezebb helyzetre is van nála megoldás. Még a halálból is képes feltámasztani. És ő küldte el a másik vigasztalót, mert nem csak 2000 évvel ezelőtt akart itt lenni közöttünk, hanem mindig. És ezért küldte el a Szent Lelkét, hogy mindig ott lehessen velünk, hogy itt is ott lehessen, itt is beszélhessen velünk, győzködhessen minket, nyitogassa a szívünket. Eljött vigasztalónak a Szent Léleknek. Azt mondja, hogy ne sírj. Azt mondta az asszonynak, aki elvesztette a fiát, azt mondta a apostolnak, aki csalódott mindenkiben, és egyedül találta magát, hogy senki nincs, aki megnyissa az Isten titkát. Ne sírj. És nem azt jelentette ez, hogy nem szabad sírni, ahogyan mi szoktuk értelmezni, és ahogyan után mi szoktuk mondani másoknak, hogy nem szabad sírni, nem? Ez a ne sírj, ez azt jelentette, hogy nincs okod sírni. Mert ő meg tudja változtatni a dolgokat. Természetesen a vigasztalás nem mindig azt jelenti, hogy visszakapjuk, akit elvesztettük. Sőt, ebben az esetben, mármint hogy a halottaink esetében ez általában azt jelenti, hogy nem kapjuk vissza most itt ezen a földön. De a vigasztalás az nem csak annyit jelent, hogy visszakapjuk, hanem annyit jelent, hogy a sok rossz, nehéz gondolat helyébe kapunk bizakodást, reménységet, vigasztalást be a szívünkbe, amivel el tudjuk hordozni a terheinket, sőt, másoknak is tudunk segíteni. Ez a kérdés. Megtaláltad-e már az megváltó Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által az igazi vigasztalást? És ha igen, akkor még az a kérdés, hogy küldhet-e az ő vigasztaló szolgálatába mások. Mert valamikor minket küld, hogy egy-egy összetölt szívű ember megvigasztaljunk, az nem azt jelenti, hogy lyukat beszélünk a hasába, hanem először azt jelenti, hogy meghallgattuk. Együttérzőek vagyunk velünk vele, és ezt kimutatjuk, és legfeljebb a végén mondunk néhány bátorító szót. De azok után, hogy meghallgattuk, hogy együttérzőek voltunk vele, azok után az a néhány szó is nagyon sokat jelentett. Beszélgessünk a vigasztalásról, minél többre maradjunk együtt erre. Most pedig válaszoljuk az igehirdetésre, amely kezdte 240. ének harmadik versét. 204. ének harmadik versét. Várlak, Uram, azért, mert reménykedő szívvel. Segíts, hogy kinyithassuk előtte a szívünket, megvigasztalhassunk. És így kérünk, hogy rajtunk keresztül könyörülj a környezetünkben, és hogy ők is kaphassanak vigasztalást, útmutatást felé, akár rajtunk keresztül. Segíts, hogy elküldhess minket is a hétköznapokban, a vigasztalszoruló embertársunkban. Most egy pár percig csendben, kiki önmagával folytassa az imádságot. Áldott az Isten, aki nem vetett el könyörgésünk szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőle. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának a szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Énekeljük befejezésül, de tiszteletet, aztán folytatjuk beszélgetésekkel. Arra kérek mindenkit, aki csak telepi, hogy maradjon, 12-ig velünk. A 447. énekünk a záró, a Jézus Krisztus egymesterünk. Thank you.